Játssza meg újult Tipmix Pro-val. Fogadáskészítő, azonnali kifizetés, szuper odds-ok, kibővült fogadási kínálat. Tedd még izgalmasabbá a fogadást az új funkciókkal. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya.
Minden idők egyik legsikeresebb magyar vízilabdázó nője, a világ és Európa bajnok olimpiai negyedik helyezett, korábbi jobbátlövő Drávócz Rita. Szépségét különféle nemzetközi szavazások is megerősítették, de ő ennél sokkal büszkébb 10 éves kislányára, Flórára, aki Dongalábbal született, illetve egy nagyon különleges, ritka betegség, az úgynevezett CMT is nehezíti mindennapjait. Komoly küzdelmet folytat, hogy önállóan lábra állhasson. Ez az új fejezet Rita életében is persze új feladatokat hozott, és az sem meglepő, hogy elvállalta a nagyköveti teendőket az úgynevezett okos, befogadó játszóterek népszerűsítésében. Mi magunk is most a Csisztus Podcast stábjával egy ilyen úgynevezett okos játszótérre jöttünk el, ide a Csillagház befogadó játszótérre, hogy itt egy picit közelebbről megismerhessük Rita és Flóra életét. Azt hiszem, talán Kemény Dénestől származik a mondás, hogy mindenki addig marad úszó, amíg a medencébe már nem dobnak egy labdát, mert onnantól vízilabdázóvá válik.
Nálam ez így volt. Igen.
Tényleg?
Igen, mert a barátnők átmentek vízilabdázni, nekem meg egy kicsit unalmassá vált a faltól falig úszás, illetve hát ugye a Szolnoki Központi Sportiskolában úsztam az utolsó években, és hát hajnalba kellett járni azt, meg azért annyira nem szerettem, főleg télen.
Ezt kitalálta ki egyébként, hogy úszó az ember csak akkor lehet a hajnalba járni, nem? Ez micsoda őrület?
Igen, de nekem a hideg víz volt a legnagyobb gyengém, igen.
Ezt el tudom képzelni. És egyébként a vízilabdázók melegebb vízbe edzenek?
Nem, de gyorsabban húzva.
Szóval ahhoz már akkor bizonyos szempontból hozzá lehetett szokni. Mi volt más tényleg a vízilabdának? Volt valami újfajta izgalma? A játék, a nem faltól faligsága, hanem az, hogy az ember egy kicsit...
Persze, hát az újdonság ereje, akkor én 14 éves voltam, befejeztem az általános iskolát, elkezdtem a gimnáziumot. Nagyon sokan vízilabdáztak a Szolnoki úszodában, azért OB1-es csapatok is voltak, tehát, hogy mi lányok igazából se előttünk, se utánunk nem volt ott női vízilabda. Ebben az egy-két korosztályban indultunk korosztályos bajnokságban, és hát ugye a fejlődés, meg a motiváció, hogy együtt tudunk játszani, nem tudtunk még passzolni, de jó, elröhögtünk rajta, hogy mikor fogunk tudni legalább nyel nélkül, hogy mondják, hogy fogd már meg a nyelét a labdának passzolni, szóval úgy azért mókásabban telt, tudtunk beszélgetni, és menet közben azért fejlődtünk. Tehát mindig a kihívás ereje az, ami előre vitt, vagy ami tetszett.
Uh-huh. És mikor jött el a pillanat, hogy rendesen tudtatok passzolni? Vagy te úgy érezted, hogy na most már azért maga biztosan?
Biztos, hogy éven belül, hanem maga biztos, igen. Egy éven belül Kecskemétről Valkai Ferenc keresett meg minket, illetve hát a családomat, és áthívott a Villano Fókákban, akkor úgy nevezték a csapatot. Ugye a lányai is, a Valkai lányok is ott szerepeltek, együtt játszottunk. Áthívott, én meg átmentem. Kollégista voltam Kecskeméten, első osztályban játszottunk, tehát egy korosztályos bajnokság után ez előrelépést jelentett, és hát bátorságot követelt, hiszen kamaszként át kellett mennem egy új iskolába, kollégista voltam, éjszaka jártam az a postavonattal, tehát ma szülőként
postavonattal,
és 11 körül vagy indultam, vagy érkeztem, hatalmas csomagokból éltem. Tehát így azért szülőknek sem volt ez egyszerű, de rám hagyták a döntést. Emlékszem, akkor ott ültünk a nappalinkba, végighallgattuk, hogy mi fog rám várni, milyen lehetőségek, és hát ott volt, hogy akkor itt a döntsél, hogy te mit szeretnéd? És azóta is többször visszajön egyébként az életembe, hogy azért szeretnék valamibe beleugrani és kipróbálni, mert mi lett volna, ha nem teszem meg? Uh-huh. Így meg legfeljebb megpróbálom, és utána ugye jó, lehet visszafelé lépni is.
Most mai felnőtt fejünkkel, ha ezeket a körülményeket végig gondoljuk, akkor azért ezek hát hagyom, nem annyira ideálisak. Postavonatozni, csomagokból élni, egy kicsi lányról beszélünk.
Ezt előtte nem tudtam.
Hát én nem tudtad, jó, oké. Még szerencse.
Igen, ezt előtte nem tudtam, viszont nagyon szerettem vízilabdázni. Mm. És a kecskeméti évet követően már jött az első eredmény, hiszen egyrészt tudtunk játszani évközben a nagy felnőtt válogatott vízilabdázókkal, illetve junior Európa-bajnokságon bronzérmet szereztünk.
Bizony.
Úgyhogy már szinte azonnal jött az eredmény, és hát utána pedig a bajnok csapat hívott el Szentes, Dr. Tóth Gyula, aki akkor volt szövetségi kapitány, és hát jött a következő lépcsőfok, hogy mit lehet még többet elérni, mert már elérhetővé vált így a társak körében is, kaptak felnőtt válogatottsági meghívót a lányok, tehát ugye azért 2-3-4 éven belül oda tudtam kerülni a felnőtt válogatott közelébe.
Ez rapid. Igen, sikerek igen. Jöttek tulajdonképpen.
Igen, mert gyakorlatilag az első világbajnoki aranyérmet, amikor megszerezték a lányok, én akkor kezdtem el vízilabdázni.
Hihetetlen. Aztán persze van olyan világbajnoki aranyérem, aminek, nem tudom, megtaláljuk a lábadon a nyomát?
Megvan, hol igen. A logóját azt egy páran felvarrattuk akkor a lábunkra.
Ez a montreali, ugye?
Igen, a montreali 2005-ös világbajnokság, hát már majdnem az is 20 éve volt.
Úristen.
Hihetetlen, hogy szállt az idő.
Mennyi volt az az út, amíg egy VB arany összejött? Most innentől a gyors kezdetektől kezdve, tehát azért az nyilván azért nem így van, tehát azért nagyon-nagyon ritka dolog az, és volt-e közben olyan időszak, amikor azt mondtad, hogy hát nem biztos, hogy ezen az úton kellett volna jönni?
Volt, azért megvallom őszintén, amikor benne vagyok a mindennapi rutinba, hiszen ugye említettem, hogy elmentem Szentesre, de viszont azt mondtam, hogy én egy harmadik iskolát már nem szeretnék a harmadik évfolyamban elkezdeni, így hát visszamentem a régi osztályomba, az iskola támogatott maximálisan a sport teljesítményemben, hogy járjak edzésre, járjak föl Budapestre válogatott edzésekre, Szentesre, a klubedzésekre, és közben ugorjak már be néha Szolnokra az iskolába, tehát elengedhetetlen szerintem az eredmények eléréséhez, hogy egy biztos stabil szülői háttér és egy iskolai háttér is legyen.
Ez abszolút nélkülözhetetlen tulajdonképpen. Igen. Szóval akkor nyilván ezek nem voltak nehéz azért volt. Ilyen, hogy mondjam, támogató körülmények, meg nem volt túlságosan egyszerű.
De... És visszatérve, a 2000-es évek voltak, ugye a Sydney olimpiára készültünk a kvalifikációra, ami 2000 áprilisában volt, és azt megelőzően beköltöztünk a Margit-szigetre, a mai vízilabda szövetség székhelyében, akkor ugye teniszpályák voltak, és edzőtáborozási lehetőségre ott voltak szobák kialakítva, és ott voltunk reggeltől estig, tehát gyakorlatilag a Margit-sziget szívében, Budapest szívében ott tudtunk lakni, de hát reggedébe este cserébe edzés volt, és miután nem jutottunk ki azért, úgy azért másfél év teljes koncentrált edzések után, úgy azért megkérdezte az ember, jó, de hát akkor úristen, de messze van még az a 4 év. Ugye 2000-ben került föl a női vízilabda először az olimpiai programba. És hát a 4 év az még nagyon messze volt. Viszont ehhez volt képest... egy edzői váltás akkor, ami hatalmas löketet adott a csapatnak, és hát rögtön 2001-ben Budapesten Európa-bajnokságot nyertünk. Tehát
mindig... Ilyen szempontból nem szakadt meg a szívedtek, hogy a fiúk nem csak hogy kijutottak Sydneybe, de ugye hosszú-hosszú idő után, 24 év után nyerték az olimpiát, nektek lehetett volna, de nem jutottatok ki. És ehhez képest ugye mindenki a férfi csapat győzelmét várta 2001-ben a Margit-szigeten, és titeket lehetett valójában ünnepelni.
Sydneyben megszakadt a szívünk azért is, mert hogy 6 csapat volt csak kint a lányoknál, tehát azért nehezebb volt kijutni, mint ott érmet nyerni, ahogy mondták, és azt követő években is egyébként nagyon-nagyon nehéz volt minden egyes olimpiára kijutni. Hát a 2001-ben igen, várták a fiúkat, és mikor a villamoson megkérdezték, így hallottam vissza a meséket, illetve hát nem meséket, ilyen beszélgetéseket, hogy nem is tudták, hogy létezik a női vízilabda, és hogy igazából maga a sportág is a magyar emberek tudatában akkor a budapesti EB-n tudatosult, hogy van és jók is, mert hogy megnyertük.
Abszolút, de ezt akartam kérdezni, hogy hányszor kaptad meg a pályafutásod során, pláne az elején, hogy egy nő vízilabdázik?
Igen, sokszor. Aki még nem találkozott vele, az mindig ezt kérdezte.
És ezek bántó mondatok voltak, hogy inkább ilyen ismeretlenségből, tudatlanságból?
Nem, abszolút az ő részéről nem. Mi felvettünk volna, de szerintem nem az volt a cél, hanem hogy egyrészt megmutassuk magunkat, élvezzük, amit csinálunk, és hogy sikeresek legyünk, hogy gyűjtsük még az érmeket. Mert hogy azért akkor ugye 4 évente volt még világbajnokság, 2 évente volt Európa-bajnokság, és hát egymásra épültek ezek az edzőtáborok, a bajnokságok. Ugye akkor én már 2000 a Sydney kvalifikáció után én ki is mentem Olaszországba, kiigazoltam. Tehát egy 8-9 hónapot én kint voltam Olaszországban, az is mély víz volt, angol nyelvről indultam, és akkor úgy építettük fel az olasz nyelvet. Ott már negyedikek lettünk. Azzal a csapatommal, és leigszeltünk az akkori első helyezettel, aki azóta is akkor is nagyon sokáig veretlen volt, és azóta is újra a trónt folyamatosan elfoglalja, ez az Orizzonte Catania, uh-huh. és ugye miután leixeltünk, ők megint csak elhívtak bajnok csapatként, úgyhogy izgalmas éveim voltak.
Indult neked egy nagyon-nagyon különleges időszak az életedben végül, és azt gondolom, hogy azért, amit Olaszországtól kaptál, az azért az egy nagy tartalék. Önerő megismerésben, önállóságban, egyáltalán azt részben, hogy talpon maradjon egy vadonatúj környezetben, bár mondjuk jó iskola volt ez a kis
szente szónok.
Igen,
igen. Folyamatosan, ha így visszagondolok, azért nehezített pálya volt, mert nem itthon voltam, hazai egyesületben, hazai környezetben, hanem mindig egy új egyesületben, egy új környezetben, egy új szituációban kellett megalapoznom, vagy letennem a névegyemet, hiszen azért külföldön is azért szerződtetünk idegen légióst, hogy ő aztán kivédjen mindent kapusként, vagy mindent belőjön, vagy mind a kettő, úgyhogy igazából szerintem jól tudtam a lapokat játszani, nagyon, nagyon sokszor gólkirály is voltam, azt hiszem Oscar-díjat is kaptam.
Óriási. Ha van ilyen. Így
az újságokban olvastam. Szóval, hogy azért, na, akkor már Stieber, Merci, Rédeikata, nagyon sokan kint játszottak Olaszországban. Aztán jöttek még utánam is többen, és azért mi találkoztunk ellenfélként.
Aha, ez milyen izgalmas volt.
Igen, igen, igen. Meg hát akikkel évközben ugye a bajnokságban, a kinti bajnokságban egy csapatot alkottunk az olasz válogatott tagjával, azokat a nyáron egymással szemben nem meg kellett verni, hanem hogy játszottunk egymás ellen. Tehát, hogy abszolút fel kellett építeni tudatosan, hogy akkor most itt vagyok, és mi a feladatom, és elfejteni azt, hogy most kivel állok szemben, barátnőm, majd utána limonádézunk, vagy mi fog történni. Tehát abszolút fókuszálni kellett a feladatra, meg a vízilabdára.
Nem csak Oscar-díjat, vagy mindenféle egyéb címeket kaptál, hanem nagyon sokszor voltál tényleg szavazatok alapján a tornák legszebb játékosa. Egy olyan műfajban, ahol eleinte azért a nőiességét is megkérdőjelezték a szereplőknek, ugye, hogy mennyire férfias sport azért ez a póló. Ez jelentett neked bármi extrát? Fontos volt ez egyáltalán, hiszen mondjuk hát valóban ez csak addig számít, amíg az ember belövi vagy nem lövi be.
Nem hiszem, hogy ezt komolyan is gondolták, úgyhogy jobban örültem volna, ha inkább a szakmai tudásunk alapján rangsolnak, úgyhogy igazából nem adtam jelentőségét ezeknek. Persze simogató, hogy most a pekingi olimpián, jaj, hát ez a
bizony,
téma.
Már akkor volt egy bronzérünk, ahogy ezt mondták,
igen.
Ugye?
Mint ja, igen, megvan igen. Az első vagy a második bronzérem. Igazából tök jó, hogy beszélnek a női vízilabdáról, csak tényleg jó lenne, hogyha a szakmáról beszélnének. Egy cikkel többet írnak rólunk, tehát, hogy reklám, bármilyen reklám, kb. Ez az a kategória. De persze jól esik, de abszolút meglettem volna nélküle.
Egy hosszú és roppant eredményes pályafutásot ilyed, világbajnok vagy Európa-bajnok, klubszinten is gyakorlatilag mindent elértél, amit el lehet érni. Hiányérzet maradt benned? Mert még ugye a Masters aranyról nem is beszéltünk, ami 17-ben sem akármilyen teljesítmény volt.
Igen, az sem volt egyszerű, hiszen 5 évet kihagytam a Flóra miatt, a kislányom miatt, és utána visszacsalogattak, persze, hogy maradt, hiszen voltunk 3 olimpián, egyszer 6-ak voltunk Athénban, utána Peking, London pedig 2-szer 4. helyezett.
Mondjuk más-más csapattal, más-más
és más-más edzővel. Igen. Tehát gyakorlatilag tudtam eddig a számokat, de a 1997-ben lettem felnőtt válogatott, 2012-ig játszottam, és hát egy kezemen nem tudnám megszámolni, hogy hány szövetségi kapitányunk volt. Tehát azért átlagban másfél évente cserélték a szövetségi kapitányokat.
Nem egy nyugdíjas állás. Valljuk meg,
nehéz kiforni
a pólókapitánynak lenni Magyarországon nem egy nyugdíjas állás.
Úgyhogy ahhoz képest a Bíró Attila az tényleg szerintem egyik dobogós helyezést megcsípte, igen, a talán.
Noha most már ugye ő sincs a női kapitányi székben ilyen szempontból.
Igen.
Úgyhogy ha végignézem, hogy milyen kihívások elé állított téged az élet, és hogy ezeket az ilyen talpra esetten kezelted kiskorodban, ugye, amikor indult a pályafutásod, vagy a külföldi tapasztalatok, az, hogy az ember tesztelje a saját erejét, akkor talán mondhatjuk azt is, hogy bizonyos dolgokra felkészített az élet?
Hát minden váratlanra.
Igen.
Hogy rugalmasan kezeljem az új váratlan eseményeket, mert hogy gyakorlatilag fordulok 2-t, és megváltozik a világ, meg hogy gyors döntéseket kell hozni, ezt még Faragó Tamás mondta, gyors játék, gyors döntés, tehát ugye mondta, és ez azért beivódott, mert vele is dolgoztunk 4 évet, ugye a budapesti Európa-bajnokságtól Montreáig vele dolgoztunk, és azért már tudni kell előre, mielőtt passzolunk, már hogy akinek passzolunk, ő hová fog passzolni.
Tehát ennyire előre kell gondolkodni.
Hát lehet tervezni, aztán mikor ott vagy, akkor azért gyorsan kell dönteni, és egy B opció azért mindig legyen, nem árt a tarsolyból legyen.
És akkor ebben a felkészültségedben az anyaság mit hozott az életedbe?
Teljesen mást, amit vártam, hiszen nagyon sokunknak van egy ideális elképzelése, biztos olyan, mint másoknak, vagy a testvéremnek volt, kipottyant két gyermek, lánygyermek, otthon voltak gyesen, aztán óviba, bölcsibe, óviba jártak. Hát nálunk igazából onnastól kezdődött a kérdés, hogy a Flóra farfekvéses volt, és hogy császárral kellett, hogy megszülessen, és utána derült, hogy kétoldali dongalábbal született.
És akkor és azért semmi nyoma nem volt tulajdonképpen a várandóság alatt?
Utólag visszanézve, amikor telefonnal felvettem az ultrahangos felvételt, azért látni, csak ott nem fedezték fel a kórházban. Ezt lelkileg tudtam volna erre felkészülni, nem tudtam volna többet a születés előtt tenni érte. Viszont azért sokként ért. Ugyanakkor azóta már tudom, hogy, mert én előtte erről nem hallottam, erről a rendellenességről, ez arról szól, hogy a kisbaba lábikója vagy nagy mértékben be van fordulva, vagy csak kicsit, vagy műteni is kell, de hogy mindenképpen egy gipsz sorozaton esnek át a babák, 5 naponta váltják a gipszet, gondolhatod, azt ordítással, felvágva, flexelve, szedik le a gipszet, rakják újra, és akkor gyurmázzák ki a lábát, hogy úgy maradjon. Úgyhogy azért gyakorlatilag 2 hétig mondta a doktor úr, menjenek haza, élvezzék, hogy megszületett a baba, utána találkozunk 2 hét múlva, és akkor onnastól kezdve azért nem elindult volt semmi. És 3 hónapos korára már túl volt egy akilleszín hosszabbításon, ami csak egy pici-pici bemetszés volt. Tehát gyakorlatilag a legjobb dongolába orvoshoz kerültünk. Tehát, hogy nem szakmailag, vagy orvosilag nem kaptunk kevesebbet azáltal, hogy csak születés után tudtuk meg a diagnózist.
De akkor már lehetett tudni, hogy tulajdonképpen számotokra ez egy, hát ez nem lesz egy könnyű út. Tehát akkor nem az lesz, mint amit a testvérednél láttatok, hogy itt akkor nem az lesz, hogy majd feláll, totyog, megyünk utána, futkorászik, mászik, hanem itt valami egészen más dolog.
Hát a dongalábra próbáltunk készülni, hogy akkor éjjelente sint kell hordani, illetve 8-9-10 hónapos koráig, napi 22 órában, kivéve a fürdetés, melyek is forog ide, forog joda, de hogy egy ilyen éjszakai összekötött sint kellett hordani, én úgy hívtam mindig, hogy snowboard, hogy az emberek el tudják képzelni. Hát az reggel feladtuk, aztán tényleg rajta volt egész nap, meg éjjel is. Hát azáltal is sírt, hogy nem tudott mozogni, le volt fogva. Hát gondolod,
egy kisgyereknek nem ez
fájása lenne. Van, akkor azt hogy emeli föl azt a súlyt a lábán. Szóval igen, hogy etetjük, hogy sétáljuk, hogy pelenkázzuk, hogy öltöztessük. Hát Istennek volt egy közösségi felületes csoport, amiben azért találkoztam hasonló esetekkel, de erre tudtunk felkészülni, hogy 3-4-5 éven keresztül éjjel is kell hordani ezt a sínt, de hogy egyébként azt követően minden rendben van. Tehát akkor még nem tudtuk, amit ma tudunk. Húszott, mászott a Flóra, és hiányzott a felállás. Tehát nem volt meg a megfelelő izomereje ahhoz, hogy fel tudjon állni, fel tudjon esetleg térdelni, kinyomja magát, és felálljon, és sétáljon. Na és itt kezdődött a keresés, az útkeresés, hogy vajon mi a nagyobb probléma, ami ezt okozhatja. És hát nagyon sok helyen voltunk, neurológusnál, genetikusnál, 12 orvosnál, több mint egy év alatt. Ugye egy évesen átesett egy EMG vizsgálaton, ami a ideg és izom kapcsolatot méri, sebességét méri. Hát tűszúrásokkal végezték el, úgyhogy az egy 40 perces sírás volt a részéről, és hát nem jutottunk diagnózishoz ezáltal. Akkor úgy nem nagyon tudtam mihez kötni, hogy nézi a könyvet és keresi, hogy most akkor ez mi lehet. És akkor mentünk még. Én ösztönösen mentem. A férjem nem értette, hogy de hát miért mész tovább, hát fogadjuk el, hogy most nem tudjuk, de én mondom, szeretném tudni. Uh-huh. És aztán Debrecenben a klinikám egy genetikus, hogy dr. Saxon Katalin fedezte föl a tünetekből, hogy szerint ez a Charcot-Marie-Tooth genetikai rendellenesség, ami egyébként öröklődő. Utólag kiderült, hogy mi ezt nem hordozzuk, tehát a Flóránál először spontán mutációk keretén belül manifest, vagy mutatkozott meg. Rövidítve én úgy hívom, hogy CMT, és egy vérelemzést végeztek, küldtek ki külföldre, és így jött vissza, hogy akkor a CMT 2C, hiszen betűjelekkel, számokkal azonosítják be, mert folyamatosan fedeznek fel újabb mutációkat, vagy újabb génháttérrel rendelkező típusokat, és hát ez csak bővülni fog, több mint 120 féle CMT típust ismerünk, ami több mint 120 féle génhez köthető.
Most nem azt mondom, hogy most már a kezedben van a bizonyosság, de valami a dolognak a elfogadásában, vagy a megoldás keresésben így most könnyebb, hogy tudod, hogy mivel néztek szembe?
Akkor azért leesett, sokkoló volt persze, hogy utána olvasni, hogy ez mi lehet, de próbálok a mai napig a jelenben élni, utána olvasni, de azt megélni, amit most kell megoldanunk, és picivel felkészülni a jövőre, de hogy nagyon nem, azzal védem magam, hogy én nagyon nem akarom a jövőt elképzelni, meg lehet letervezni, mert én nagyon bízom a Flórában, illetve a személyiségben, hogy ő mit fog kihozni magából, illetve hát a kutatások addig mit fognak hozni, hiszen most már a CMT egyára már van klinikai kutatás. Most júniusban hallottam, hogy a Flóra típusára is van. A Flóra egyébként azt hiszem a 2 az 1 millióhoz. Egyébként a CMT az meg 2500-ból egy érintett, tehát Magyarországon akár 4000 ember is érintett lehet, de nagyon nehéz diagnosztizálni. Ezt ugye tapasztaltam, mert hogy kevesen tudják, hogy milyen tünetekkel rendelkezik, meg hogy akkor miket érinthet, hogy egy lábfej akkor lóg, hogy elkezdenek zsibbadni a kezek, a lábak, gyengülnek az izmok, esetleg egy gyermek megbotlik, és nagyon-nagyon széles skálán mozognak a megjelenések, a tünetek megjelenése.
Ez nagyon életkorba nehéz is. Igen. Eldiagnosztizálni, hogy ez vajon az-e. Ugye most nem titok, hogy a mai találkozásunk egy különleges napra esik, és egy különleges helyen is vagyunk. Úgyhogy sétáljunk egy picit tovább, mert azt hiszem, hogy majd fontos lesz az, hogy miért jöttünk ide, erre az integrált okos játszótérre. Talán is indulhatunk arra.
December 30-a a Fogyatékos Emberek Világnapja. Az ENSZ 1992-ben nyilvánította, illetve nevezte el ezt a jellegzetes napot. Hát igazából azért, hogy felhívja a figyelmet a mássággal, a fogyatékossággal élők akadályaira. Szerintem ez nagyon fontos. Az én kislányom ugye ugyanilyen akadályokkal él, mint sokan mások, és joggal érzem azt, hogy ez életem egyik legnagyobb célja, hogy ez nem csak az ő életét, hanem az hozzá hasonlók életét is könnyebbé tegyem, illetve bemutassam azoknak, akik nem találkoznak egyáltalán ilyen emberekkel, illetve hát nem tudják, hogy milyen körülmények között élnek, mire van szükségük, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a két világot.
Charity. Think wise. Share smart.
Van nekünk egy rovatunk, ez a Charity, amelyben mi magunk is szeretnénk felhívni a figyelmet ugye olyan ügyekre, amelyek adott esetben nem kerülnek reflektorfénybe. A te életedben, akár alapítványi szinten, mi ez az ügy, ami Isten igazából most a fókuszpont?
Én azt gondolom, hogy a Flóra ugye kerekesszékes, egyrészt az akadálymentes közlekedés, az inkluzív iskola elérése, az, hogy a gyerekek ne bántsák egymást, hanem elfogadják a másságot. És most nem csak a fogyatékossággal élők személyekre is gondolok, nyilván az én célom az, de hogy nagyon sokan két épp gyermek is bántja egymást oktalanul. Tehát szerintem ez globálisan is értendő. Okay. A másik pedig a Flórának a genetikai rendellenességének az ugye a CMT-nek az ügye, hiszen amilyen nehéz az utunk a fejlesztésekkel, az innovatív rehabilitációval, mi próbáltunk robotikát, megtapasztaltuk, hogy az mennyire jó, használunk eszközöket, izületi gyulladásra, hogy szeretnénk a mi esetünkkel bemutatni a CMT-t, a nehézségeket, és hát egy picit a betegellátást javítani.
Charity. Think wise. Share smart.
Van valami olyan út, Rita, amit így most vizionálsz, amivel Flóra hétköznapjai adott esetben hosszú távon sokkal könnyebbé tehetők? Tehát léteznének megoldások, ha adott esetben bizonyos akadályok, elsősorban pénzügyiek eltűnnének a szélről?
Hát igen, vannak, akik könnyebben érintettek, csak egy segédeszköz kell a lábra, illetve a kiállok, igen, egy kicsit magas.
Igen, igen, hát látod, ez a probléma engem nem érint.
A cipőbe belehelyezni, uh-huh, és ezáltal ő már tud esetleg lépéseket tenni. A Flóra egy kicsit súlyosabb verziót, típust él meg a mindennapokban, neki is szüksége van egy lábrekonstrukciós műtétre, hiszen annyira visszadeformálódott, tehát a dongolágvas kezelés megtörtént, és sikeres volt. Uh-huh. Viszont a CMT az ugye arról szól, hogy az idegek nem viszik megfelelően az információt az izomnak. Ezáltal jobban, miután aszimmetrikus az izommunka, elkezdett mind a két mégis lába csak a terhelésre, hiszen ő azért jár, de még jobban deformálódni. És hát nekünk most az a célunk, hogy megtaláltuk ennek a specialista ortopéd orvosát, visszavarázsolja és letegye a talpait a földre. És ezáltal járhatunk robotikára, és talpon végezhet el minden olyan izommunkát és fejlesztést, amire szüksége van egy 10 éves gyereknek, hiszen azért, hogyha éveket eltoljuk, akkor elesik ezektől a fejlesztésektől.
És ez önálló járást tenne lehetővé? Tehát bizonyos tekintetben akkor nem szorulna ilyen szempontból, akár kerekesszékbe, vagy egyéb segítségre?
Biztos, hogy kevesebbet nem szorulna rá. Az okot, ugye, ami genetikai, azt nem fogja ez megszüntetni, viszont képes lesz arra, hogy ne instabilan jöjjön, menjen, és összeessen bármelyik pillanatban, hanem akár lakáson belül ő szabadon sétálhasson. Én tehát nem ígérem neki, hogy futni fog a busz után, vagy a villamos után, tehát, hogy abszolút realista képeim vannak. Nem is szeretném álomvilágban éltetni, ugyanakkor rajta múlik, hogy mennyit úszik, mennyit izommunkázik, lábmunkázik. Megpróbálom szülőként mindazt alátolni, meg építeni a társadalomnak az edukációját, hogy mire ő fel kell, mire ő felnő, addigra ő erős lábbal rendelkezzen, tudja, hogy kell akár kerekesszékkel közlekedni, segítséget kérni, mert nagyon sokszor kerültünk olyan helyzetbe, hogy játszótéren voltunk, és ő kipattant, és már ment föl. És ugye én meg mással beszélgettem, és egy másik szülő vigyázott rá. De hát Rita, hát mi meg voltunk döbben, vagy a Flóra fel tud mászni. És hát mondd már neki, hogy legközelebb ő mondja nekünk, hogy mire képes, és hol kér segítséget. Mert nem tudták, hogy akkor most segítsenek, vagy hagyják. Tudod, van igen, az a pont igen, a gyermeknél igen, nálad is, hogy most oké, hagy essen le, mert hogy meg kell tapasztalni azt az oldalát is, de hogy a Flóránál úgy azért extrém figyelem kell, és hogy most akkor mit képes, meg mit nem képes.
Tehát, hogy hol kell beavatkozzak, ugye? Ez egy
nehéz,
elég fontos kérdés.
Nagyon nehéz.
Na most azért van egy fontos dolog, ugye azt mondod, hogy illúzióban nem ringatod se magadat, se őt, nyilván nem ígérsz olyat, ami nem valószínű, de azokat a napokat hogy oldottad meg, Rita, amikor biztos vagyok benne, hogy neked is voltak totális mélypontjaid? Hogy ebből ő keveset érzékeljen, hogy ne lássa rajtad az elkeseredettséget, hogy megtarthassa azt az egyébként, én ismerem őt, vele született kis, egészen elképesztően pozitív személyiségét, amit kapott.
Hát egyrészt nem szoktam véghalá rejteni az érzelmeimet, legfeljebb elmesélem az őszintjén, most egy kicsit szomorú vagyok emiatt. Amiatt nagyon sokan támogatnak minket a családból, barátokból, a férjemmel meg szoktunk beszélni dolgokat. Van, hogy a Flórával osztom meg, és ő mondja, hogy anya, ne aggódj, vagy most...
ő vigasztal?
Valahogy ő vigasztal, jó. Nyilván attól függ, hogy mi a téma. Vannak azért nehéz napok, igen. De az úgymond nem a Flórára fókuszál, hogy most velem mi lesz, hanem valamin akadályon vagyok azon az úton, amit ugye én stratégiába felépítettem, hogy ugyan érte, de szeretnék elérni, legyen ez a műtéttel kapcsolatban. Persze. Azért valamilyen információ tud, hiszen együtt vagyunk nagyon sokat autóban, hallgatja a telefonbeszélgetéseket, hiszen 45 percre lakunk az iskolától, oda-vissza, fejlesztéseken beszélgetünk. Aha. Tehát emlékszem, amikor még csak a dongalábról beszéltünk, és már tudott beszélni, nem is ilyen 4-5 éves kora körül lehetett, hogy kérdezték tőlünk, hogy de hát miért van kerekeszi? Hát dongalábas vagyok. És akkor így igazából azt mondja vissza, amit tőlünk hall. Tehát tényleg a szülői minta az óriás. És nem csak az, amit mondunk, mert ez egy dolog, hanem az hogy amit
ahogy
csinálunk,
meg
és ahogy
mondjátok.
Persze. Aha. Tehát szerintem, hogyha én sírnék, és nagyon keserűen élném ezt, akkor bizonyára ő is. Tehát szerintem nagyon fontos.
Azért?
Szoktam, igen. Meg filmeken is sírok. És akkor a férjem mindig mondja, Andor, jaj, ne sírj már, mindig kiröhög. De mondom, én beleképzelem magam Nagyon, nagyon empatikus vagyok, és beleképzelem az adott szituációba magam, úgyhogy persze szoktam. Tehát, hogy én szerintem, én nem mutatom nagyon kitart, vagy erősnek, kitartónak, igen, de hogy végtelenül erősnek magam. Tehát, hogyha ha megbotlok, vagy gyenge vagyok, akkor megmutatom, hogy igenis, én is tudok sírni, most emiatt vagyok rossz kedvű, vagy el vagyok keseredve, de Flora, semmi baj. Kigondolunk valami más, más módot, és eljutunk máshogy oda. Én azt gondolom, bocsánat, hogy szóba szabadba vágok, hogy ez lesz az életére egy jó minta, amiből tud majd.
Ez a fajta
is.
Pozitív és megoldás kereső.
Igen, abszolút, én ilyen feladatmegoldó vagyok.
Feladatmegoldó vagy. Csoda lány, a Flora, a Wonder Flora honnan jött?
Hát talán a baráti társaságba kezdtük el így nevezni, hogy Csoda Flora, Wonder Flora, Wonder Woman, és így rajta maradt. De ez már szerintem ilyen 7 éve. Uh-huh. Nagyon régóta ő rajta maradt, és amikor a robotikai gyűjtés során volt szomszédainktól, kaptunk egy meglepetést, illetve Flora. Wonder Womanként festették le, ugye egy festőművész három képből rajzolta össze, és Wonder Flora lett, és kaptunk egy logót is hozzá, és onnastól kezdve hivatalosan is Wonder Flora lett. Ezt követően fél évre rá, 2020 decemberében alapítottam meg a Wonder Flora CMT alapítványt, hogy ne csak az ő útjával foglalkozzunk, hanem miután felmértem a helyzetet, hogy nagyon sok minden...
Igen,
sokat teendő, az lesz a leghatékonyabb, hogyha ezt alapítványként, civil szervezetként karoljuk fel ezt az ügyet, az övét és másokét. És 16-ban egy zárt Facebook csoportot is létrehoztam, hogy találkozzak, miután a dongolábas csoport már jó példa volt erre, hogy azért találkozzam más hasonló családokhoz, és kapcsolódnak is folyamatosan a csoportba újak és újak.
És ez segít, hogy az emberek érzi, hogy nem vagytok egyedül?
Igen, ez mindenki segített, még a medencébe is, mikor 20-szor 100-at kell túszni, hogy nem csak én szenvedek egyedül. Abszolút, igen.
Szóval igen, valahogy társas lények vagyunk, és ilyen szempontból talán a nehézségek megosztása
hát
is.
Hát főleg szerintem csak az, hogyha valakinek elmondhatom, és ő megérti azt, hogy miről beszélek.
Igen.
Vagy azért, mert gyerekem van, vagy azért, mert kerekesszékes, vagy csak azért, mert nyomja a segédeszköz a lábamat, és tudok neki ajánlani egy jobbat, vagy más orvost, vagy hova mehetnék, én még diagnózis keresésben vagyok.
Igen.
Tehát nagyon sok
rengeteg
telefont
apró,
kapok. Igen.
Rengeteg apró, de ezek szerint a hétköznapokban nagyon sokat segít velem van. Ahol itt most vagyunk, ugye ez egy nagyon különleges hely, és majd a te segítségedet fogom kérni abban, hogy körbenézzünk, mert hogy nyilván ennek az útkeresésnek is része az, hogy az ember megoldásokat keres. Tehát az ő gyereke is igényli a játszást, a játszóteret, a közös élményeket és a többi, ami nyilvánvalóan kerekesszékben, meg egyéb nehézségek mellett azért nem egyszerű. De
igen,
léteznek megoldások.
Igen, mi ezt megtapasztaltuk, ugye hát mindannyian te is, babakocsival, föl, le, metróba, hogy oldod meg, kinek szólsz, mert hogy azért nem szaladtak oda, hogy segíteni szeretnének sem a fiatalok, sem az idősebbek, kerekesszékkel meg, hát még nagyobb, még nagyobb súly, hiszen...
Sokszorozottan nehéz.
Igen, mert még egy babakocsis kisgyereke 10 kiló maximum, kb. Addig azért ő közel a kettő együtt 30 fölött van, legalább, ő még egy kis termetű már, hogy nem magasságra, de hány istennek súlyra azért 24 kiló, és még azért bírom őt emelgetni, de majd eljön az akkor, amikor nem fogom tudni.
Jó az a vizelabdás.
Igen, az azért. Azért is, erre is jó. Igen, szoktam úgy mondani, hogy hasizom, ha már nem bírom karból, akkor lábból. Tehát, hogy tényleg nagyon fontos, hogy mi se rokkanjunk bele szülők. Ezért is mi szülők is kapcsolódunk, és erre például egy megfelelő helyszín, hogy a gyerekek is tudjanak kapcsolódni, és a szülők is, egy ilyen akadálymentes befogadó játszótér, mert hogy egyrészt a Flora önállóan tud játszani, egy hasonló gyermekekkel, épp és fogyatékossággal élő gyermekekkel.
Mert hogy a befogadó játszótér lényege, ugye, hogy itt egyfajta integráció is van.
Igen, itt igazából mindenkinek elérhetőek ezek a játszótérek, hiszen ahogy itt látható, van olyan hinta, amit a kerekesszékesek székkel együtt be tudnak állni, vannak matatófalak, van olyan lepkehinta, amire így felfekszenek a gyermekek, hiszen van, aki nem tud kiszállni a kerekesszékből, csak ülni tud, csak feküdni tud, vannak baba-mama hinták, tehát most már hál' Istennek nagyon színes a paletta, hogy mi mindenből lehet válogatni és összeállítani. De hogy azért nekem azért nagyon fontos, hiszen láttam a gyerekkora óta, akkor kismotorral járt, hogy jó, hát egy lépcső kismotorra fölemelem, most már nem tudom, de hogy önállóan tudjon és biztonságban, ne egy betonra essen le, hogyha leesik, a kavicson, meg voltunk egy gyönyörű szép balatoni játszótéren, és hát bementünk, jaj, de jó, menjünk, de nem tudok, hát tele van kavicsa. Én is bokáig elsüllyedtem, annyi kavics volt, ami azt kell mondjam, hogy az a létesítmény, vagy a fenntartó oldalról nagyon jó, mert lepotyog az eső, és elszívja a kavics, de a kerekes székeseknek, babakocsisoknak, aki az unokáját vinné le, mert bottal jár, nem tudja, tehát hogy elérhetetlen. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan helyszínen vagyunk, hogy, és egyre több a befogadó játszótér. Hála egyébként a játék összekött programnak, amit a Szerencsejáték ZRT 2017 óta működtet, hogy olyan játszóterek létesülnek, ahol ezek a gyerekek, nagyszülők, emberek tudnak találkozni, családok tudnak találkozni, és igazából közösen tudnak élményhez jutni, megismerik egymás különbözőségeit, megkérdezik, emlékszem, volt olyan a Flórával, hú, akkor még nem ilyen volt a járgánya, most ilyen türkiszkék ciklámen, hanem lila színű volt, és akkor nézték, hú, de jó, micsoda kerekek, én is ki akarom próbálni, anya, nekem is kell egy ilyen, és akkor a szülő ott állt, hogy hát most erre mit mondjak, de hogy nyilván egy olyan új dolog, és a gyermekek kíváncsiak, és szerintem tök fontos, hogy ez a kíváncsiságra kapjanak egy választ, hogy üljön bele, Flórától is megkérdezik, hogy beleülhet-e, kipróbál, tolhatja-e. Szóval, hogy szerintem nagyon fontos, hogy találkozzanak, és minél hamarabb találkoznak, annál természetesebb lesz nekik később.
Igen, így van. Tehát az egyik legeslegfontosabb dolog, ugye az együttnövekedés, ezeknek a közös élményeknek a minél korábbi megtapasztalása, hiszen az összességében természetessé teszi a jelenséget, a folyamatot, a közös tapasztalást. Játszotok egy kicsit?
Uh-huh.
Oké. Okay. Hát, hello, Joyce.
Segítség.
Nagyon komoly.
Apatosaurus lettél.
Apatosaurus magasságot van.
Jó kis trambulin.
Melyik a kedvenc játékod? Csoda Flóra tényleg nagyon csodálatos, és azt kell mondanom, hogy roppant talpra esetnek tűnik minden szempontból. Kell készítened őt arra, hogy mi jön még? Meg egyetem magadat is?
Hát folyamatosan, ugye többször visszautaltunk a sportolói pályafutásra, hogy azért nekünk is kellett mindig a kudarcok után valahogy fölállni. Mindig azért jól jött volna, esetenként jól is jött egy-egy segítő lelki támogatás, ami mondjuk nem csak a család vagy a barátok, hanem egy profi, hogy át tudjunk lendülni például egy elvesztett bronzérmen, és hát ebből kiindulva, meg hogy a Flóra azért egy nagyon komoly műtéten fog átesni, kamasz is lesz egyszer, én nem akkor szeretnék szembe találkozni nagyon-nagyon komoly problémákkal, hanem szeretném erre felkészíteni. Emiatt mi kerestünk föl pszichológust, beszélt vele párszor, én azt gondolom, hogy lesznek olyan, és most Flóra dug be a füle, lesznek olyan időszakok, amikor mondjuk valamit nem szívesen mondana el nekem, mert saját titkai vannak, viszont akkor legyen egy olyan valaki, akinek elmondja bizalmasan, és ő egy megoldást fog tudni nyújtani. Hiszen ő a szakember, ő neki meg tud nyílni a Flóra, és akár egy osztálybeli, vagy egy olyan dologról, ami nem otthon történik a családban, de kap megoldást, egy megoldási javaslat lesz a kezébe, hogy akkor ezt hogy kezelje, és ez sikeres is volt. Most éppen nem járunk, de volt, azt hiszem, 8-10 alkalom, először személyesen találkoztunk, aztán volt, hogy Skype-on beszéltünk, vagy beszélt vele, tehát, hogy én azt gondolom, hogy manapság nem csak azért, mert kerekesszékbe ül, de nagyon sokunknak szüksége van egy pszichés, egy lelki támogatásra. Ugyanakkor nálunk például programként majd ezt elérhetővé szeretnénk tenni az alapítványnál is, hiszen ezeknek a családoknak, szülőknek kell, hogy legyen egy olyan fórum, ahol ezt megbeszélhetik és támogatást kapjanak, hogy mi minden előtt állunk, hiszen ez a CMT, ez nem egy mostani állapotot visz végig életünk végéig, hanem folyamatosan változik, és rosszabbodhat. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez nagyon nehéz szülőként is, meg érintettként is felkészülni.
Azt látom, Rita, hogy nagyon... nagyon készen vagy lélekben ezekre a kihívásokra, és azt is most érzékelem, hogy ezen a tulajdonképpen már nagyon régóta, évek óta több, mint talán 5 esztendeje működő integrált okos játszótéren, ilyen klasszulában Flóra is, és nyilván az itt játszó gyerekek. De hál' Istennek ez nem az egyetlen, ugye, ha jól tudom, hanem most már azért egy egész komoly hálózat van az országban.
Igen, 2017 óta már átadtunk 25 játszóteret. Én ugye a tavaly évben csatlakoztam a Szerencsejáték ZRT-hez jószolgálati nagykövetként, illetve hát Flóra is. Voltunk óriás plakáton, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon hiszünk ebben a programban, hogy az akadálymentes jövő igenis létezik, és hát idén még átadunk másik 3 játszóteret. Úgyhogy folyamatosan ezt bizonyos sorsjegyek lekaparásával lehet támogatni ezt a projektet, ezt a tévében látják biztos a nézők, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó úgy, nem csak nekünk személyesen, hanem az, aki adja, és az is, aki kapja, és játszani tud ilyen befogadó játszótereken.
Ez így van. Klassz ez a hely?
Igen.
Na jó van akkor. Én is úgy gondolom, hogy egészen nagyon ügyesen eljátszottál itt mindenféle.
Ügyi voltál.
Gratulálunk! Na hát én meg nagyon köszönöm egyrészt Drávusz Ritának, és természetesen Monder Flórának, hogy megosztották velünk különleges történetüket. Bízom benne, hogy legközelebb is követtek minket, bekövetitek a Csisztus Podcast egyéb felületeit is, mert ahogy látjátok, ezekért a történetekért mindig érdemes. Sziasztok!
A műsor támogatói a Charité, a Victoria Varga, a Komplett Optika, a Zema Porcelán Ékszerház és a Primus Labor.
Játssz a megújult Tipmix Pro-val! Fogadáskészítő, azonnali kifizetés, szuper odds-ok, kibővült fogadási kínálat. Tedd még izgalmasabbá a fogadást az új funkciókkal. Tipmix Pro. Tudjuk, mi a pálya.